Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, jelentkezik újra a Partkafé, a Balaton hangja, és benne változatlanul két műsorvezető szerepel, az egyik minden kétséget kizáróan Prinz Inger Péter, szervusz!
A másik pedig minden kétséget kizáróan Mihálovics András.
Nagyon köszönöm a mai témát, mert rákorcsolyáztunk a Balatonnal kapcsolatban, ha már így február írjuk, hogy egy olyan témára, amivel többé-kevésbé otthonosan mozgok, ez az innováció, ami nagyon sokszor szóba kerül mostanában Magyarországon, és a gazdasági újságírás egyik mozgató rugója az, hogy ki mit innovál, milyen innovációkra van szükség, stb. Stb. Most éppen ugye mesterséges intelligencia körüli púrparléknak lehetünk napról napra szemtanúi. Na de a turizmusban létezik innováció, vagy egyáltalán neked mi jut eszedbe az innovációról, Péter?
Mivel a valamelyik korábbi adásban föltártad azt a hajlamodat, hogy tisztázni szereted a fogalmakat. Szerintem nem baj, ha először váltunk pár szót arról, hogy tulajdonképpen mi a fene az az innováció. Az innovare latin szóból ered ez a kifejezés, és fejlesztést, valaminek újdonságnak, a újszerű dolognak a létrehozását, és nagyon fontos, és a bevezetését jelenti. Tehát önmagában az, hogyha valakinek van egy jó ötlete, az még nem innováció, hanem az egy ötlet. Akkor beszélünk innovációról, hogyha vagy egy korábban működő folyamatot, dolgot, valamit alapvetően megújít, vagy valamilyen szektorban kipróbált megoldást valahova máshova átültet, adaptál, vagy valami egészen újszerű, tényleg addig nem létezett dolgot talál föl. Ugye ez ma már elég ritka, hogy valami egészen originális dolgot föltalálnak. Inkább az adaptív innovációknak az időszakát éljük mostanában. Uh-huh. A turizmusnak a sztoria, az tulajdonképpen elmesélhető.
Hát az, nem tudom, hogy egy innovatív iparágnak nevezhető.
Micsoda?
Mit csinál? Elmegyünk, megnézzünk, ami ott van.
Tehát azt de várjál. Először volt egy olyan történelmi időszak, amikor az emberek nem mentek el utazni.
Már
nem,
egy
nem.
Innováció a turizmus létre.
Maga a csomagajánlat, igen, amikor majd ebbe kisegít minket a Noémi vendégünk, hogy pontosan ez mikor történt. A 19. század közepén egy angol ember alapította úgymond az első utazási irodát, amikor létrehozott egy a világ első csomagajánlatát, ahol egy rendezvénynek a meglátogatása és az ahhoz kapcsolódó közlekedés és a szállás került a csomagba egybefoglalásra. Uh-huh. Tehát nem volt mindig turizmus. Az emberek nem utaztak mindig, nem akartak mindig felfedezni új területeket, és hát a turizmusnak a története az igazából elmesélhető innovációknak a sorozataként, vagy bemutatható innovációknak, újításoknak a sorozataként. Gondoljunk egyáltalán magára a helyváltoztatásra, a közlekedésre. Ami lezajlott a közlekedés az elmúlt 150-200 évben, az lényegében anélkül nem lenne turizmus. Itt most a vonatra, az autóval való közlekedése, a közösségi közlekedése, az újabb és újabb járműtípusokra, aztán pedig a polgári repülésre kell gondolni. Gyakorlatilag ez rántotta föl a turizmust oda, ahol most a gazdaságban a szerepét látjuk.
Uh-huh. Kicsit te otthonosabban mozogsz az idegen forgalomban, bár én is szorgosan igyekszem felzárkozni mögé, de a mai korban látsz innovációt a turizmusban?
Egyrészt igen, látunk. Gondoljunk például a nagy szálláshelyi foglaló rendszerekre, ezek se voltak mindig. Uh-huh. Tehát a technológia innováció nyilvánvalóan beszűrődik a turizmusba is. Maguknak a turisztikai vállalkozásoknak a belső működését is fejlesztik, a belső munkafolyamatait, az adminisztrációjukat, vagy mondjuk a marketing és a sales innovációk, a közösségi média, és a többi, és a többi, és akkor megjöttünk a mesterséges intelligenciához. Uh-huh. Tehát egyrészt van a turizmusban, a
nem
turizmus fogékony az innováció, de mondok nagyon egyszerűt, tehát nem kell valami űrobjektumra gondolni, vagy rendkívül összetett dologra. Az is egy újítás, amikor egy szállodában valaki először bevezette azt a váfát, amit nem lehet kivenni a szekrényből. Magyarul nem tudja ellopni a vendég. Addig nem volt ilyen. Tehát valamilyen eredeti ötlet, ami valamilyen problémára választ ad, amire addig nem volt válasz. Uh-huh. Tehát egyszerű dolgok is tudnak innovációk lenni. Az a kérdés, hogy újszerű-e, és az a kérdés, hogy széles körben elterjed-e.
Check-in és innováció összevonásából jött létre ez a szó. Ez mit jelent szerinted? Mert említetted következő vendégünket, aki szorosan kapcsolódik ehhez, és akkor helyette fejtsük meg mi itt ketten.
Hát az alapötlet az, ha jól emlékszem, 6 évvel ezelőtt született, de lehet, hogy már 7 is van, hogy mi lenne akkor, ha nem csak követnénk az innovációkat, megértenénk, beszélgetnénk róluk, hanem felbújtanánk, felbiztatnánk a magyar egyetemistákat, hogy álljanak elő az innovatív ötleteikkel. És ez a check-in két N-nel a végén, mint innováció, ez egy turisztikai innovációs ötletverseny. Most már 7. éve zajlik, minden évben több fordulót meghirdetünk, ahol eredetileg 3 fős csapatok, azóta most már egyéni indulóknak is megnyitottuk ezt a pályázati lehetőséget. Olyan ötletekkel pályázhatnak, amelyek valamelyik turisztikai szektorban, vagy valamilyen turisztikai témában újszerűek, és ezt szakértő zsűri többfordulós rendszerben, mentorálással ezek közül végül kiválasztja a legjobbakat. A check-innek az idei évi eredmény hirdetése éppen a napokban történt meg, február 1-én a hagyományos évadnyitó turisztikai gálán a kongresszusi központban, ugye itt adtuk át a díjakat az idei évi nyerteseknek.
No, hát ennek apropóján hívtuk meg a Partcafé műsorába Rázga I. és Noémit, a Check-in innovációs programigazgatóját. Szervusz, köszöntük a műsorban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Szia, Noémi.
Meglepő módon most egy kicsit téged, mint embert, és nem annyira a hivatás fogjuk itt közelebb hozni a hallgatósághoz. Te otthon gyerekként erről álmodoztál, hogy turisztikai szakember lesz belőled?
Nem teljesen. Igazából én eredetileg újságíró szerettem volna lenni. Csak a szüleim lebeszéltek róla, és azt mondták, hogy jó lenne mégiscsak inkább ebbe a turizmus irányába elmenni, hiszen az emberek mindig is utaztak, utaznak, és utazni is fognak, úgyhogy ebben a szektorban biztos, hogy mindig lesz munkám, olyan nem lesz, hogy turizmus ne legyen.
Akkor még állandó... senki nem sejtett semmit a COVID nevű világjárványról, igen.
Egy állandó kíváncsisággal megáldott újságírót veszítettünk el, és egy jó turisztikai szakembert nyertünk.
Igen.
Igen, úgyhogy igazából engem így küldtek egy szakközépiskolába, egy idegenforgalmi szakközépiskolába, ahol eredetileg idegenvezetőnek tanultam, és idegenvezetőnek készültem. Hát végül idegenvezető nem lettem, de úgy döntöttem, hogy ezt így folytatom tovább az egyetemi vonalon is, ezt a turizmus.
Nagyon jól sikerült, mert első helyezett OTDK dolgozat büszke alkotója vagy. Ez nekem mindig ad egyfajta rangot egy képzésen belül, mert én is próbálkoztam, többen próbálkoztunk, de hát a szigorú szűrőkön sem mindig jutottunk át, nemhogy egy-egy ilyen versenynek a megnyeréséig. Miről szólt ez a dolgozat, azt lehet tudni?
Igen, alapvetően akkor még nem feltétlenül innovációs témában kutattam. Akkor még a téma a láthatatlan turizmus volt, egész pontosan azok a turisztikai mozgások, azok a turisztikai számadatok, amelyek a hétköznapi statisztikákban, mint például, hogy vendégek száma, vendégészakák száma nem fellelhető. Egészen konkrétan az egynapos látogatógazdaságot kutattam, és Szentendréről készítettem egy esett tanulmányt, ez a dolgozat lett első helyezett.
Kevésbé vájtfülű hallgatók, nézők számára mondom, hogy ez azt jelenti, hogy Noémi nem elolvasott 10 tanulmányt, amiből írt egy 11-et.
A ChatGPT segítségével.
Hanem megvizsgálta valódi adatok alapján azt, hogy Szentendrén hogy működik a nem regisztrált turizmus. Ez az egyik legfontosabb téma, amivel most a turizmus tudományában foglalkozni kell. Ugye egyre inkább elszakadunk attól a megközelítéstől, hogy a turisztikai eredményeket csak a vendégek számában, vagy a vendégészakák számában mérjük, és a nem regisztrált turistáknak a fogyasztását, a mozgását is meg kell érteni. Hát ezen a területen van neki első díjas OTDK dolgozata.
Hát ehhez is gratulálunk, meg ahhoz is, hogy a turizmus top 10 fiatal tehetség közé választották Noémit, és proturizmo díjas szakember is, úgyhogy ez a pálya kijelölés elég jól sikerült a szülők szempontjából, gondolom a te szempontodból is.
Igen, én is így érzem, bár alapvetően szerintem az sokkal fontosabb, hogy az ember minden nap úgy feküdjön le, hogy valami olyasmit csinál, és valami olyasmivel foglalkozik, amit szeret, és akkor tulajdonképpen ezek az elismerések igazából előbb vagy utóbb így is úgy is megtalálják szerintem a pályája során, mert én hiszem is és vallom is, hogy csak így érdemes csinálni valamit, vagy nagyon, vagy sehogy, ilyen félgőzzel nem igazán.
Egyetértünk. Kötelező kérdés jön, minden vendégünknek felteszünk, van-e balatoni kötődésen?
Alapvetően nyári balatoni kötődésem van tulajdonképpen az én életemben is, egészen gyerekkoromtól kezdve jelen van a nyári nyaralások során, mindig megvolt a kötelező egy hét, két hét a Balatonon.
Melyik részén?
Alapvetően a déli parton, uh-huh. és mi nagyon-nagyon szeretünk kempingezni a szüleimmel, úgyhogy ezt mi a mai napig is tulajdonképpen tartjuk, és mi ezt egy nagyon-nagyon klassz dolognak gondoljuk, úgyhogy ilyen irányú kötődésem van, és hát majd én is mindenképpen szeretném vinni minden alkalommal a gyermekemet is majd. Uh-huh.
Erről majd beszéljünk a balatoni kempingezésről.
Aki itt ül velünk a
stúdióban. Ja, tényleg, igen. Másik, hogy mennyire látod fejlődőnek ezt a turisztikai részét a Balatonnak, ha már így vannak benyomásaid a kempingezésre célzok elsősorban, mert ennek volt egy óriási nagy múltja, aztán így eltűnt, el is, és megint csak személyes benyomások azért nem csak a Balatonnál, hanem a régen a népszerű kempingek elkezdtek egy kicsit veszíteni a színvonalukból, hogy finoman fogalmazzok, de most megint egyre több ilyen turistát látok. Annyi változott, hogy nem kutyasátorban, abban a kis sátorban, hanem most már egyre több lakóautós turista is érkezik kempingezni. Pezseg ez a része is a turizmusnak? Szakemberként hogy látod?
Én abszolút így látom, sőt egyébként én jó magam is tapasztalom egyébként gyakorlatilag, tehát nyára az, hogy egyébként még mindig milyen népszerűsége van a kempingeknek, persze a forma az kicsit átalakul, lehet házat bérelni, faházban lakni, nem kötelező a kis sátortetős, vagy a kis háromszög alakú sátorban lakni. Az, amit említettél, személyes kötődés gyanánt, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez ugye már többször kiderült igazából a balatoni imáskutatásunkból is, hogy ez a retro feeling egy kicsit az, hogy visszahozzuk azokat az érzéseket, azokat az élményeket, amelyeket mi gyerekkorunkban megkaptuk, és igenis leugrunk egy lángosért, és igenis leugrunk egy fagyért, ezek mind nagyon-nagyon fontosak. Tehát én azt látom és tapasztalom, hogy persze, ahogy az egész turizmus egyébként globálisan és hazai szinten is nyilván folyamatosan változik, mert változik a környezet, változik az infrastruktúra, változik a technológia, de alapvetően ami amúgy az utazásnak is az eszenciája, ez a típusú élményszerzés, ez továbbra is megmaradt, és én ezt a Balatonon is így érzem.
Sőt, mi több, még azt szerintem tegyük hozzá, hogy a kempingezőt nem úgy kell elképzelni, hogy ő a kispénzű csóró vendég. Nagyon is jelen van a kempingezők körében a minőségre igényes, és azt megfizetni hajlandó vendégkör.
Bemutattuk egy kicsit elvéve a kenyeredet, a check-int, jól tettük ezt? Tehát nem volt olyan benne, amit esetleg kihagytunk?
Nem, igazából aha. Péter nagyon jól említette, ugye, hogy 6 éve indult ez a kezdeményezés, és akkor tulajdonképpen azt gondoltuk, ugye ez egy főiskolásoknak, egyetemistáknak szóló kezdeményezés, hogy miért nem kérdezzük meg a fiatalokat. Lehet, hogy nekik is van egy tök jó ötletük, ami igazából a fiókban hever például, arra, hogy hogyan lehetne például a hazai turizmust fejleszteni, egy kicsit előrébb lendíteni, és nagyon-nagyon fontos, mi is próbáljuk ezt a szemléletet ugye vinni, hogy igen, a mai világban, amikor már ugye minden a digitalizációról szól és mesterséges intelligenciáról, na a turizmus az pont egy olyan iparág, ahol nem csak erről szól, és nem csak a digitális innováció az innováció, hanem az lehet egy szervezeti, egy marketing, egy folyamati innováció, vagy akár egy programnak az újragondolása, valaminek a jobbá tétele tulajdonképpen így is fogalmazhatunk, és ahogyan ugye végig gondoljuk, csak egy kicsit visszakapcsolva, vagy kanyarodva a történelmi hátterét, például nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi volt a világon az első turizmus innováció.
Hát, megfogtál.
Ez a kedvenc kérdésem, ezt mindenhol felteszem.
A világon az első?
Igen, a szakirodalom szerint mi számít az első turizmus innovációnak?
Csak nem a kerék feltalálása, mm-hmm.
vagy a kerékpár.
De nem jártok, igen, nem kapizsgáltok rossz helyen. A szakirodalom szerint ez az útlevél 1414-ből, amikor ugye az emberek rájöttek arra, hogy hát az ország határokon, tartományokon, különböző birodalmakon történő átlépést, azt ugye valamilyen módon regisztrálni kellene, és hát ez volt ugye az első ilyen dokumentum.
Simán az ipari forradalom környékén keresgéltem volna, erre kiderül, hogy a könyvnyomtatással kb. Egy időben. Igen. óriási.
Persze, amíg az ipari forradalomig eljutottunk, addig rengeteg minden legyen, az egy bőrönd, a gurulós bőrönd, a liftnek a feltalálása, a különböző tájékozódási eszközöknek ugye a térnyerése. Szóval nagyon-nagyon sok olyan apró dolog van, aminek nyilván a fejlődés, amit mi most ugye elképzelni se tudunk már, hiszen mindenkinek a zsebében ott van például a GPS, az akkumulátor, ugye, amikor feltalálták, amikor már a fényképezőgépekbe is hordozható fényképezőgépek lettek, ezek bekerültek. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy ezek az innovációk hogyan formálják a turizmust, és hogyha eljutunk ide napjainkig, akkor mi nagyon büszkék is vagyunk arra, hogy ebbe a check-in kezdeményezésbe nem csak digitális megoldásokról tudunk beszélni.
Hát, hogy gondoljunk a hajó, a tengerhajózásra, már amennyiben a hódítókat turistáknak tekinthetjük.
Hát ezen gondolkodtam, amióta hallom Noémi szavait, hogy meddig volt mondjuk kalandozás őseinknek a nyugati kiruccanása, és meddig volt idegen forgalom, de ez most ilyen nagyon más kérdés. Egész speciális az ilyenfajta turizmus szerintem. Viszont térjünk egy kicsit vissza erre a versenyre. Ez hogy működik? Egy kicsit magát a folyamatot, meg a lebonyolítás, az, ha vázolod, az érdekes lehet. Hogy szerzitek meg azokat az embereket, akik indulnak? Ők jelentkeznek, ti keresitek, ki a zsűri, mit néztek, mi a díj, tehát minden érdekes lehet.
Igen, ugye, ahogyan említettem, alapvetően ez egy egyetemistáknak szóló ötletverseny, tehát nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy mi keressük azokat a fiatalokat, akik esetleg az egyetemi tanulmányaikon túl, vagy annak kiegészítéseként szívesen gondolkodnak különböző projekt ötleteken, és tulajdonképpen minden évben kettő versenyünk van, igyekszünk az egyetemi fél évekhez igazodni, ezeket egy kicsit így átkarolni, felölelni, és amikor mondjuk elindul ősszel szeptemberben egy-egy egyetemi fél év, akkor mi is kidobjuk ezt a felhívást, hogy itt van egy kifejezetten turisztikai innovációs verseny. Ez nem egy esettanulmányverseny, nem olyan, mint mondjuk nagy különböző multiknak, ugye rengeteg ilyen versenyt hirdetnek, hogyha bemegy az ember egy egyetemre, akkor látja, hogy tulajdonképpen a Csilláról is ilyen plakátok lógnak, viszont a miénk volt az első, a check-in, amely kifejezetten turisztikai innovációkra fókuszált. És pontosan azért, mert azt feltételeztük, hogy főleg ugye ez a generáció már utazott is, tehát ők már teljesen máshogy és másban nőttek föl, van valamilyen turisztikai tapasztalatuk, és lehet, hogy már nekik is van valamilyen ötletük, hogy mit lehetne változtatni. Mm-hmm. Kitesszük ezt a felhívást, és akkor igazából egy hónapon keresztül lehet erre jelentkezni.
Ez a jogi kartól ugyanúgy, mint valami természettudományos agrárszakokra is kirakjátok ezeket.
Pontosan,
a felhívókat? Mert
igen.
Ugye az gondolatébresztő volt, amit mondtál, hogy nem feltétlenül kell az idegenforgalom, illetve az idegenforgalomhoz kell, hogy kapcsolódjon, de nem biztos, hogy azon belülről kell, hanem lehet, hogy egy más nézőpontról teljesen más megoldások születnek.
Így van, sőt, mi kapacitáljuk is egyébként a hallgatókat, hogy amikor csapatban jelentkeznek, akkor igyekezzenek úgy csapatot alkotni, hogy különböző területekről jönnek. Nincs is ilyen megkötés, hogy egy csapatnak egy egyetemről kellene összeállnia, és egyébként azt is mutatják egyébként a tapasztalatok, hogy főleg baráti társaságok mentén szerveződnek, és ezek nagyon klassz dolgok tudnak lenni, amikor mondjuk egy jogász összeáll egy pénzügyessel és egy marketinggel, és tulajdonképpen akkor már alakul egy olyan projektcsapat, amiben majd később a való életbe is fognak dolgozni.
Vagy mondjuk egy IT területen hallgatóval.
Igen. Nagyon fontos kérdés, hogy itt ki dönt arról, hogy na, akkor ezen a versenyen ez volt a nagy dobás.
Igen, amikor jelentkeznek a csapatok, akkor első körben csak egy 3 perces kis videót kérünk tőlük, ez egy kicsit azért ugye hajaz a startup világra is, úgymond pitchelni kell az ötletet, ezt felvenni, valamilyen kreatív módon előadni, és akkor feltölteni a mi saját online pályázatkezelő rendszerünkbe. És itt már akkor történik egy első körös szűrés, hiszen erre azért sokan jelentkeznek, most már így a 6 év alatt ez egy bejáratott verseny lesz, az egyetemek is tulajdonképpen már számítanak rá, és már szokták kérdezgetni júliusban, augusztusban, hogy mikor következik, és akkor van egy szakértő zsűrink, akik leülnek, átnézik, megnézik az összes ötletet, és akkor kiderül az, hogy melyik az a 10-20, amelyet érdemes tovább dobni a második fordulóba, amikkel érdemes részletesen foglalkozni, kicsit mélyebben belemenni, kidolgozni, mert mondjuk még ilyen még tényleg nincsen, nem létezik, nem egy nemzetközi példának mondjuk így a másolása. Uh-huh. Úgyhogy itt alapvetően ugye a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, illetve most ez esetben a Visit Balaton 365 által delegált szakemberek nézték át a pályaműveket.
Díjazás?
Kulisszák mögé egy picit, jó, szerintem kukkancsunk be. Minden pályaművet, minden projektet, ezeket a 3 perces videókat 3 ember bírálja. Egy egységes és előre publikált szempontrendszer uh-huh. alapján. A pontozás mellett szöveges megjegyzéssel is el kell látniuk, le se tudják zárni anélkül az értékelést. Tehát a hallgatók egyrészt pontszám alapján, vagy a projektek pontszám alapján kerülnek sorbaállításra, másrészt kapnak mind a 3 hozzáértő bírálótól valamilyen rövid szöveges visszajelzést az ötletükre vonatkozóan. Tehát ez még csak az első szűrő.
Uh-huh. Így van, és amikor ugye kihirdetjük, hogy melyik az a 10 csapat, akik tovább jutnak, na akkor kezdődik el az igazi és nagyon intenzív munka tulajdonképpen, mert hogy a második fordulóban tulajdonképpen ezt az ötletet egy olyan szintre kell hozni, hogy ebből szülessen egy innovációs stratégia, ami akár megalapozhatja majd később a piacra történő bevezetését is, és ebben pedig már különböző mentorok, szakemberek segítik őket. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a check-in az igazából egy projekt alapú munkát és egy projekt alapú fejlődést kapacitál, és mi ezt igyekszünk katalizálni, hogy való életből vett példákkal, gyakorlati szakemberekkel már egy kicsit az életre készülve dolgozzák ki az ő saját kreatív ötletüket.
Nagyon jó. Most egy kicsit szünetet tartunk, mert most már megismertük Noémit, megismertük a munkáját, megismertük a check-int, viszont, hogy ez hogy kapcsolódik a Balatonhoz, na ezzel fogunk visszajönni a szünet után, tartsanak továbbra is velünk.